Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A közmédia Jónak lenni jó karitatív kampányában résztvevőknek és támogatóknak mondott köszönetet, és adott át díjakat a Baptista Szeretett Szolgálat Budapesten. A média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap 2024-es Jónak lenni jó kampánya a Baptista Szeretett Szolgálat munkáját támogatta. Az adománygyűjtés célja a Szeretett Szolgálat fenntartásában működő új gyermekhospiszház építése volt. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretett Szolgálat elnöke a rendezvényen arról beszélt, hogy a Török-bálinti gyermekhospisz házuk, a Tábita ház azért jött létre, mert szerették volna, hogy megdőljön a legyőzhetetlenség, a reménytelenség mitosza azoknál a gyermekeknél és családjaiknál, akik azzal küzdenek, ami a legelképzelhetetlenebb és legnehezebb a világon. Pető Zoltán, az MTVA programkoordinációs igazgatója elmondta, a közmédia minden évben óriási várakozással készül az év legnagyobb karitatív akciójára, és a múlt év az adománygyűjtő akció életében is különleges volt, hiszen nehéz és érzékeny témáról van szó. Több mint 80 milliárd forintos fejlesztés valósult meg Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a Magyar Falu programban, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Prügyön, a Mesevár napközi otthonos óvoda felújított játszóudvarának átadóján. Gyopáros Alpár emlékeztetett, a program az 5000-nél kevesebb lakosú településeket támogatja, ezekből Borsodban 341 található. A kormánybiztos kijelentette, ez még csak a kezdet, és messze nem értünk a program végére, mert van még bőven teendő. Jelezte, a programot valóban a falvak írják, mert olyan fejlesztéseket hajtanak végre, amelyeket a települések kérnek. Gyopáros Alpár úgy fogalmazott, a cél, hogy komfortos legyen falun élni, ha a fiatalok úgy döntenek, hogy nem hagyják el szülőhelyüket. Ezért is építenek bölcsödéket, vagy újítanak fel óvodákat, fogalmazott. A kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatottsága 2010 óta a korábbi 66%-ról 80%-ra nőtt, ami az Európai Unión belül is a második legjobb arány, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Taktaharkányban a helyi bölcsöde átadó ünnepségén. Kon Zsófia, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hozzátette, ehhez az eredményhez egy intézményi rendszert is ki kellett alakítani, hogy legyen egy hely, ahol a gyermekek jó helyen vannak. Emlékeztetett, 2010-ben 32.500 bölcsödei férőhely volt az országban, ez a szám mára több mint duplájára 69.000-re emelkedett. Rámutatott, országosan 3,5-szer annyi településen működik bölcsöde, mint korábban. Magyarország történetének legnagyobb mozgásra ösztönző játéka a millió lépés az iskoládért, mondta az Aktív Magyarországért felelős államtitkár Budapesten. Révész Máriusz, a Magyar Szervátültetettek Szövetsége Millió lépés az iskoládért aktív életmód konferenciájának megnyitóján elmondta, idén 5. alkalommal hirdeti meg a szövetség az államtitkársággal közösen a programot. Mára ez lett az ország legnagyobb mozgásra ösztönző játéka, már 467.000-en regisztráltak rá, és 100-150.000-en minden kihívásban gyűjtögetik a lépéseket. Az államtitkár kiemelte, nagyon fontos a gyermekeket megtanítani az egészséges életre, arra, hogy odafigyeljenek önmagukra, arra, mennyi mozgással élik életüket. Ennek fontos eszközeként beszélt a millió lépés kihívásról. Révész Máriusz megköszönte a szövetségnek, hogy kitalálta a játék alapját, és reményét fejezte ki, hogy idén is sok gyermeket és szülőt tudnak rávenni arra, figyeljenek oda a mozgásra, az egészséges életmódra. Sport. Részvételi csúccsal rendezik meg április 5-én a 7. Kassa-Miskolc ultramaraton nemzetközi futóversenyt. Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere a Városházán megtartott sajtótájékoztatón köszöntőjében többek között arról beszélt, hogy a viadal arról is szól, miként lehet két várost határokon túl is összekötni. Szerinte a futóverseny tovább erősíti Miskolc és Kassa testvérvárosi kapcsolatát, valamint a sport mellett a turisztikai és kulturális értékek bemutatására is lehetőséget nyújt. Végül az időjárásról. Nyugat felől csak átmenetileg csökken a felhőzet, alapvetően erősen felhős vagy borult lesz az ég az éjszaka nagyobb részében. Az északkeleti tájakon fokozatosan szűnik a csapadék tevékenység. A déli szél a Nyugat-Dunántúlon élénk, erős, másutt többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái. Ferenc pápa vasárnap délben megjelenik a Gemelli klinika ablakában egy áldásra. Állapota tovább javul. A pápai ház szónokának nagybőti prédikációja, Jézus vállalta a megkísértést felkészült küldetésére. Szent József, aki az Isten fiát nevelte és az atyák szívét oltotta belé. Vértes Ajai László jegyzete. Ferenc pápa vasárnap délben megjelenik a Gemelli klinika ablakában egy áldásra. A Szentszéki sajtóiroda szombaton délben kiadott tájékoztatása szerint Ferenc pápa azt tervezi, hogy vasárnap délben 12 óra körül megjelenik a Gemelli kórház ablakánál, hogy üdvözölje az embereket és hogy áldásban részesítse őket. A déli urangyala imádságot követő beszéd szövegét a korábbi vasárnapokhoz hasonlóan adják közre. A Vatikáni Rádió jelen lesz a felvételek készítésénél és a képek terjesztésénél. Erről a Szentszéki sajtóiroda számolt be március 22-én szombaton 11 órakor. A Szentszéki sajtóiroda péntek este 7 órakor adott friss tájékoztatást Ferenc pápa állapotáról. Eszerint Ferenc pápa állapota továbbra is stabil, a légzés és a mozgás képessége kismértékben tovább javulnak. Éjszaka már nem igényel gépi lélegeztetés maszkkal, hanem nagy áramlású oxigénellátás kap orrcsövön keresztül, napközben pedig egyre kevésbé használja a nagy áramlású oxigént. Az orvosok még nem adtak tájékoztatást arról, hogy mikor engedik ki a kórházból. Ferenc pápa napjai terápiákkal, imádsággal és némi munkával telnek. Látogatókat nem fogad. Nagybőti prédikáció, keresztül haladni a próbatételeken. Roberto Pasolini kapucinus atya a római kúria számára tartott lelkigyakorlat első prédikációjának bevezetőjében Jézus nyilvános fellépésének, keresztségének újdonságára emlékeztetett. Emlékedés a második részében Jézus teljes készségét látjuk, ahogy a lélek ösztönzésére szabadon elfogadja a kísértéseket, és éppen azok legyőzésével teszi magát alkalmassá, hogy megkezdje megváltói működését. Ahhoz, hogy elsőbséget adhassunk a másiknak, olyan szeretettel kell rendelkeznünk, amely képes arra, hogy valóságunkat valami szép és jó dologként határozzuk meg. Ez történik Jézussal, amint teste engedi, hogy János alámerítse a Jordán vizébe. Márk evangélista írja, amikor feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a lélek galamb alakjában leszáll rá. Amint az ember úgy dönt, hogy megteszi a valódi megosztás lépését azon a földön, ahol az ember testvérei járnak, egy lépést tesz Isten mennyországa felé is. Sőt, amint az evangéliumi történet tanúsítja, az ember eljuthat arra a rendkívüli felfedezésre, hogy az ég, amely az emberiség eredetét és sorsát őrzi, nem fent, hanem lent van, köztünk. Jézus keresztségi gesztusa feltárja, hogy csak az emberi lét gyengeségébe és gyarlóságába való belemélyedés nyitja meg számunkra az utat Isten szavához és nagyságához, emelte ki a szónok. Krisztus döntése láttán, aki a keresztségben jelzi az akaratát, hogy hagyja magát általunk lenni, elsőbséget adva így emberségünknek, az egek a szó szoros értelmében felszakadnak, mint egy kendő, amely nem tud épp maradni egy lobogó láng mellett. Az ég megnyilásának jelenete egyedül Jézusnak szól, nem a jelenlévőknek, mert ez nem egy nyilvános dicshimnusz, hanem egy bensőséges és felejthetetlen tapasztalat, amely azoknak van fenntartva, akik hagyják, hogy a szeretet formálja őket. A lélek látható és kézzelfogható módon galambként való leszállása azt jelenti, hogy Jézus a keresztsége után képesnek érezte magát arra, hogy befogadjon és létrehozzon egy nálánál nagyobb életet, az atya és az emberiség iránti végtelen szeretetének az életét. A szeretet érzése nem csupán egy érzelem, hanem annak tudata, hogy valaki számára valóban fontosak, termékenyek vagyunk. Ezt az érzelmi érettséget, amelyre mindannyiunknak szüksége van, nem úgy érjük el, hogy elszigeteljük magunkat egy piedesztálon, hanem úgy, hogy elfogadjuk, hogy elvegyülünk mások életében. Márk evangélista írja, szózat is hallatszott az égből, te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. A mennyei hang feltárja emberi életünk titkát. Minden alkalommal, amikor egymás testvéreiként élünk, felszínre kerül igazi identitásunk, hogy az Atya szeretett gyermekei vagyunk. Isten teljes misztériuma jelen van ebben a jelenetben. Az Atya, aki leküldi szeretetét a földre, a lélek, aki sátort ver a mi emberségünkben, és természetesen a fiú, aki úgy döntött, hogy mindenben, kivéve a bűnt, osztozik a mi halandó teste mi voltunkban. Miután megkapja a keresztséget, Jézus semmiféleképpen nem időzik el az imént megtapasztalt örömben. Miután kilépett a vízből, Jézus nagy engedelmességgel hagyja, hogy egy másik, kiszámíthatatlan tapasztalatba vezessék be. Márk evangélista írja, a lélek azonnal a pusztába vezette őt, és a pusztában maradt 40 napon át, ahol a sátán megkísértette. Amíg Lukács és Máté evangelisták gondosan leírják a pusztai megkísértést, addig Márk száraz és lényegre törő összefoglalást ad az olvasónak Jézus megkísértéséről. Márk eredeti módon hangsúlyozza azt a szinte erőszakos módot, ahogyan a lélek Jézust belemeríti az akaratát próbára tevő térbe. Az itt használt görög ige, ekballó, amelyet kiűzni vagy elűzni formába lehet fordítani, ugyanaz, mint amelyen Jézus vagy a tanítmányai kiűzik a démonokat és a tisztátalan lelkeket. Mivel a lélek egy láthatatlan erő, amely a mélyből irányítja döntéseinket és cselekedeteinket, azt mondhatjuk, hogy Krisztus a keresztség után szükségét érzi, hogy próbára tegye magát, hogy befogadja a kapott ajándékot, így a keresztsége egy mélyen gyökerező szemléletmóddá válik, és az nem marad csak egy pillanatnyi impulzus. Más szóval elfogadja a beavatás kemény, de szükséges törvényét, amely nélkül szabadságot minden impulzusát, az a veszély fenyegeti, hogy csak illúzió marad. Mi sajnos hajlamosak vagyunk elkerülni ezt a problémát, amelyre minden valódi döntésnek egyébként szüksége van. Azt hiszük, hogy az élet nagy útjaira a jó érzések erejével merészkedhetünk, bízva abban, hogy tudjuk, hogyan alkalmazkodjunk és szervezzük meg magunkat. Kihagyjuk a tanulási folyamat fárasztó tapasztalatát, ahol az érzékenységünk leelpeződik, és megtanuljuk megtisztítani magunkat a könnyű eredmények illúziójától és az olcsó lerövidítések megtévesztésétől. Világunk bővelkedik oktató programokban, hogy megtanuljuk, hogyan lehet mindenféle bravúrt végrehajtani, de nagyon szegény olyan emberekben, akik hajlandók megengedni, hogy kipróbálják magukat, hogy meggyőződjenek vágyaik hitelességéről. Gyakran azt veszük észre magunkon, hogy olyan döntéseket hozunk, amelyeknek nem tudjuk megfizetni az árát, és hogy olyan pozíciókat próbálunk elfoglalni, amelyeket aztán képtelenek vagyunk megtartani. Az ok pedig nagyon egyszerű. Azt hiszük, hogy edzés nélkül is versenyezhetünk, meg akarjuk kóstolni a gyümölcsöt, elkerülve az érlelődés lassú folyamatát. Nem állunk készen arra, hogy elfogadjuk a keresztet, ami pedig a nagy szeretet elfogadására irányuló leghőbb vágyunkat hitelesítené. A mi atyánk imában Jézus minden idők tanítmányait arra tanítja, hogy minden hiteles imát azzal a bátorsággal fejezzenek be, hogy kérjék Istent, hogy ne kímélje meg minket a próbatételek, kísértések pillanataitól, amelyek szükségesek ahhoz, hogy képessé váljunk a hűségre és a mélységre. Kérjük őt, hogy őrizze meg annak a lehetőségét, hogy el ne veszítsük magunkat, amit a mi atyánk szavaival így mondunk, de szabadíts meg a gonosztól. Mert nem akkor veszünk el, amikor szenvedünk, hanem amikor lemondunk arról, hogy elfogadjuk a meghozott döntéseink következményeit. Zárta Pazolini atya első nagybőti beszédének második részét. Szent József, aki Isten fiát nevelte, és az atyák szívét oltotta belé. Vértesajai László jegyzete. Szent Józsefet szeretem, mert édesanyám is nagyon szerette őt. A Szentlélek után Szent József volt az ő legfőbb védelmezője. Ennek emlékét őrzi gyermekkorunk első imája, Szent József légy házunk ura, kis családunk pártfogója, hogy családon kisgyert háza, Názáretnek legyen mása. Ha majd egyszer megöregszem, és mindent elfelejtek, ez az ima, remélem, bizonyára mindvégig megmarad. Szent Józsefről, a Szent Szűzégyeséről méltán és joggal mondjuk, hogy igaz, őrző és oltalmazó, szótalan, álmodó, engedelmes, tapintatos, hűséges, és persze lehet folytatni a sort. Általában szótlanságát és éltes korát hangsúlyozzák, és ettől ő olyan idős bácsi lesz. Bennem Szent József mégis másként él. Ugyan meglett ember és csöndes, tartózkodó, de határozott férfi. Csendes, de annál inkább dolgos. Kezei, szíve is erős, nyugodtan rá lehet hagyatkozni. Ezt legjobban jegyese, Szűz Mária és gyermekük, ők ketten érezhették. A Szent Józsefért bemutató művészeti alkotások, kezdve az ősi Jézus születése ikonokkal, őt magát teológiai szándékkal háttérbe szorítják, hogy éppen az inaktivitása révén kiemeljék a Szentlélek szerepét. Ezt én megértem, és elfogadom, de az itt a maga módján megpróbálom kiegészíteni. Van is hozzá egy személyes emlékem. Kisiskolás koromban Zalaváron laktunk, és az utcán szemközti oldalán, balra második házban lakott Baconi Béla bácsi, asztalos mester. András bátyámmal főként téli kora estéken gyakorta beállítottunk a faforgács illatú műhelyébe, ahol ő mindig szívesen fogadott bennünket. Leültetett és hagyta, hogy nézzük, amint dolgozik. Fűrész, furdancs, szíjókés. Csupa kézműves szerszám, amelyekkel keze csodát művelt. Baconi bácsi alig beszélt, de mi sokat tanultunk tőle. Valami ilyesmi lehetett az a Szentlélek járt a názáreti ház, ahol a műhelyben apa és fia bizonyára sokat voltak együtt. Az csak természetes, hogy a műhelyben József a fiának mindent megmutatott, és hozzá röviden elmagyarázott. De a legfőbb szerepe szerintem nem ez volt. József fő állásban család fő, és csak mellékesen keresi meg a családja számára a mindennapi betevői falatot. A család fő dönt, és ha kell, akkor indulnak, még távolra is, és ha kell, akkor a visszatérésről is dönt, és akkor visszaindulnak. Évről évre felzarándokolnak Jeruzsálembe együtt a gyermekkel. A 12 éves Jézussal tett zarándoklatok után Lukács evangélista megjegyzi, lement hát velük Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Mi is volt akkor a család fő legfőbb dolga? Hogy az atyák szívét a fiakba oltsa. miként az angyal szól a szolgálattevő Zakariás papnak fiáról, az előfutárról. Ám az angyal szó maga is idézett, mégpedig az Ószövetségi Szentírás végéről, Malakiás próféta könyvéből. Emlékezzetek meg szolgámnak, Mózesnek a törvényéről, a parancsokról és a rendelkezésekről, amelyeket Hóreb hegyén adtam neki egész Izrael számára. Nézzétek, elküldöm nektek Illés prófétát, és ő újra fiaik felé fordítja az apák szívét, és apáik felé a fiaik szívét. Elsősorban nem az anyák és a nagymamák feladata volt a hit átadása a családon belül, hanem az apáké. Mint ahogy a húsvéti pászka vacsora elején a legkisebb fiú kérdezte meg a családfőt, de hát mit is ünneplünk most? És akkor a családfő mesélni kezdett, tanítani, és mint tudjuk, a régi eseményeket jelen időben mondta el, mert minden folytatódik itt és most. Az atyák történetét Ábrahámtól kezdve tehát az igaz Józsefnek kellett elmondani a fiának. Ám a mennyei atya történetét nem ismerték az atyák, sem József, de a fia, és egyedül csak ő, tudta, ismerte, mert tőle jött. 12 évesen, amikor a hitben felnőtté érett, mondja a templomban az őt kereső szüleinek: nem tudjátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? Az atyák szívét József oltogatja a fia szívébe, aki válaszként az örök Isten a mennyei atya szívét oldja, nevelő atya szívébe. Admirabile commercium, kiáltok fel az egyházatyák szavával, csodálatos csere az isteni és emberi között. Ahogy tallózok Szent József képei közt, nem először állok meg Georges de la Tour festménye előtt, amelynek címe Szent József az ács, műhelyében fiával. A lotaringiai származású mester 1645-ben festette meg a képet, amit most a Louvre őriz Párizsban. Georges de la Tour flamand festők közvetítésével ismerte meg Caravaggio sajátos fény-árnyék ábrázolás módját, és lett neki a maga módján hűséges követője. A képen a forgásos Názáret műhelyben vagyunk. József egész felső testével előre görnyedve, bal lábával egy kereszt gerendára támaszkodva fúr abba egy lyukat hatalmas furdancsal. Fia előtte ül egy lócán, jobbjával nagy gyertyát tart, amit baljával eltakar a néző elől. A műhely padlóján a lábak ugyanazt a fatalpú, bőrszíjas lábbelit hordják. Bizonyára az apa készítette magának és a fiának is. Azt üzenik, hogy mindketten a földön járnak, és hogy ott, a lábak szintjén, mindketten egyenlők. József szótlan dolgozik, kezei csavarják a szerszámot, fordul a furdancs, mélyül a lyuk a gerendán. Nem beszél, de erős szövésű fejéringe éppen a szíve táján megnyílik, és a fia pontosan oda néz, merő tekintettel. Lám, így munka közben is a fiak szívébe lehet oldani az atyák szívét. A gyermek szeme elkerekedik, szája tártva marad, apró gyermek fogait is megmutatja. Apa és fia arca majdnem összeér. József redős homlokán kidagadnak az erek az erőfeszítéstől, de megáll a munkában egy pillanatra, és kilép a műhelyből, kilép Názáretből is, és tekintetével zarándok útra kell Jeruzsálem felé, ahol nem is messze a templomtól a fia majd megint elvész, titokzatos módon, ég és föld között, gerendák lyukainak foglalatában. Neki pedig a gyertyalángot a nézőtől eltakaró keze fölízzik a fényben, áttetszővé válik, és piros lesz a benne áramló vértől. Jobbjának kisújja kinyúlik, mint a Ábrahám Izsák példájára kérdezni: ez a fúrás és ott az a lyuk, apa, mire való? A gyertyafény megvilágította két alakon kívül minden egyéb sötét, őket pedig szép meleg fényben fürdeti a láng. A fiú baljának áttetsző piros színére egyedül a ruháját összefogó piros öv felel, igaz éppen csak kivillantja a festő, mintha Piktor profécia lenne. A kép legnagyobb üzenete azonban a gyermek arca, amely nem szorul sem lámpafényre, sem napvilágra, mert ő maga a világosság. Ahogy később mondja is magáról: én vagyok a világ világossága. József hallgat és dolgozik. Képviseli és hordozza az atyákat és tanításokat. A gyermek Jézus ül, és tanítja, amit szem nem látott, fül nem hallott, amit később tanítmányainak így nyilatkoztat majd ki: már oly régóta veletek vagyok, felelte Jézus, aki engem lát, látja az atyát is. A Malakiás könyv proféciája azonban kettős, és éppen ebben a jelenetben válik érthetővé. Isten az apák szívét a fiakba oltja, és a fiak szíve az apák felé fordul. Mindketten szint vallanak. Ettől szent, fenséges és titokkal terhes ez a pillanat. Nem múzeumba való ez a kép, hanem oltár fölé, hogy rátaláljon a szemünk, és hogy megnyíljon a szívünk, Emmauszi lángolása, hiszen úgy szerette Isten ezt a világot, hogy saját egyszülőt fiát adta oda érte. Vértes Ajoly László emlékedését hallották Szent Józsefről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajoly László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kedves hallgatóink, most Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallják. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Daloljatok az Úrnak. Népének tanítás a Szegedi Dóm énekkarával. Karnagy, Varjasi Gyula. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm szeretettel a tisztelt rádióhallgatókat! Ma az Éneklő Egyház 536-os számú énekével Szemei mindenkor az Úrra néznek kezdetű népénekkel foglalkozunk. Ez latinul Oculi Mei. A 24. Zsoltár szövegéből kivett részlet a mise kezdetére, vagyis az introitusra való. Szolmizálva énekelem, közben figyeljük meg, milyen szolmizációs hangra végződik. Szó, szó, ré, 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 mi, fa, mi, ré, 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 ti, do, ré, la, szó, szó, do, la, do, ti, ti, la, szó, la, do, ti, szó, szó. Az antifóna szóhangra végződik, ezért a hangneme mixolid. A szövege így hangzik. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő vonja ki a törből lábamat. Tekints reám, Isten, és könyörülj én rajtam. Hallgassuk meg ezt az antifónát Kis Bernadett előadásában.
Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő vonja ki a törből lábamat. Tekints rám, Isten, és könyörülj rajtam.
Tanuljuk meg ezt az antifónát hallás utáni daltanítási módszerrel, Tehát ez azt jelenti, hogy a sorokat előénekelem, és az énekkarral közösen ismételjük meg.
Szemeim mindenkor az Úrra néznek.
Szemeim mindenkor az Úrra néznek.
Mert ő vonja ki a törből lábamat.
Mert ő vonja ki a törből lábamat.
Tekints rám, Isten, és könyörülj én rajtam.
Tekints rám, Isten, és könyörülj én rajtam.
Most ismételjük meg közösen az egész antifónát. Hallgassuk meg orgona kísérettel is az antifónát.
Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő vonja ki a törből lábamat. Tekints rám, Isten, és könyörülj én rajtam.
Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő vonja ki a törből lábamat. Tekints rám, Isten,
az antifónát követő verseket a 7. zsoltár tónusban énekeljük, ami szolmizálva így hangzik.
Mi fa szó, fa szó la fa, szó la szó fa mi ré.
Hallgassuk meg az első két verset újra Kis Bernadett előadásában.
Hozzána nem az illelkemet, Uram! Én Istenem, te benned bízom, pirulnom ne kelljen. Tekints rám, és könyörülj rajtam, mert egyedül vagyok, és igen szegény.
Az első két vers elhangzása után ismételjük meg az antifónát.
Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő vonja ki a törből lábamat. Tekints rám, Isten, és könyörülj én rajtam.
Hallgassuk meg ismét Kis Bernadett előadásában az utolsó verset, ami a Szent Háromság dicséretéről szól. Ezután ismételjük meg az antifónát.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké, amen.
Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő vonja ki a törből lábamat. Tekints rám, Isten, és könyörülj én rajtam.
Az éneklő egyház 536-os számú énekét Nagy Böjt harmadik vasárnapján szoktuk elénekelni, amit okoli vasárnapnak is hívunk, és ez a 24. Zsoltárban található. Felolvasom a 24. Zsoltár szövegét. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, te benned bízom, meg ne szégyenüljek. Ne nevessenek rajtam ellenségeim, hiszen senki sem szégyenül meg, aki téged vár, azok szégyenüljenek meg, akik hívságosan törvénytelenséget cselekszenek. Uram, ismertesd meg velem a te utaidat, és ösvényeidre taníts meg engem. Vezess engem a te igazságodra, és taníts arra engem, mert te vagy az én üdvözítő Istenem, és egész nap téged vártalak. Emlékezz meg, Uram, a te könyörületedről és irgalmadról, mert öröktől fogva vannak azok. Ifjúságom bűneiről és tudatlanságomról ne emlékezz meg. A te irgalmasságod szerint emlékezz meg rólam a te jóságodért, Uram. Jóságos és pártatlan az Úr, ezért eligazítja az úton tévedezőket. A szelideket igazságban vezeti, és megtanítja a szelideket az ő útjaira. Az Úrnak minden útja irgalom és igazság azoknak, akik az ő szövetségét és bizonyságait keresik. A te nevedért, Uram, könyörülj bűnömön, mert sok az. Ki az az ember, aki féli az Urat? Eligazítja őt az úton, amelyet választott. Az ő lelke a jók között lakozik, és magva örökölni fogja a földet. Erőssége az Úr az őt félőknek, és az ő szövetségét kinyilatkoztatja nekik. Szemeim mindenkor az Úrra tekintenek, mert ő ragadja ki a csapdából lábaimat. Tekints reám, és irgalmazz nékem, mert egyedül vagyok, és szegény. Szívemnek gyötrelmei megsokasodtak, nyomorúságomból vezess ki engem. Lásd megalázkodásomat, és fáradtságomat, és engedd el minden bűneimet. Lásd ellenségeimet, hogy megsokasodtak, és igaztalan gyűlölettel gyűlölnek engem, ne szégyenüljek meg, mert benned reménykedem. Ártatlanok és igazak hozzám ragaszkodnak, mert téged vártalak, Uram. Mentsd meg, ó Isten, Izraelt minden szorongatásából. Befejezésül énekeljük el az Éneklő Egyház 536-os számú énekét orgona kísérettel. Az orgonánál Simon Tamás, a Szegedi Dom kántora közreműködik.
Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő vonja ki a törből lábamat. Tekints reám, Isten, és könyörülj én rajta. Hozzád emelem az én lelkemet, Uram, én Istenem, te benned bízom, pirulnom ne kelljen. Tekints reám és könyörülj rajtam, mert egyedül vagyok és igen szegény.
Yeah.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szent Lélek Istennek, miképpen kezdetben vala most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen.
A Daloljatok az Úrnak adásának végére értünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallották. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette. Thank you.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Szabó Magda Pilátus című művének 8. részét Györgyi Anna olvassa fel. 0 óra 35 perctől 7 nap című regionális hírösszefoglalónkkal jelentkezünk. Egy órától Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel Davos, Kármelita szerzetes teológia professzor, Benső végtelen című szentírási emelkedéseiből hangzanak el részletek. A 2 órai hírek után Kávéház című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Borgula Andrással, a Gólem Színház alapítójával és vezetőjével Farkas Éva beszélget. A 3 órai hírek után kezdődik Itt élünk című műsorunk. Ma Mezőkövesdet és Tiszavasvárit látogatjuk meg. Szó lesz a Hunyadi film egyik statisztájának életéről, majd beszélgetünk egy világutazóval, és megemlékezünk a most elhunyt Vértes Imréné Piroska néni környezetvédelmi tevékenységéről is. Ajánlunkban Hegedűs Attillát hallják.
Ez egy érdekes történet, egy érdekes, szintén egy baráti körnek a kezdeményezése. A Karib-tenger kalózait próbáljuk folytatni a jelenlegi Disney-s 5 rész után egy teljesen magán kezdeményezésbe, egy fanfilm, egy rajongói film keretében. Megpróbáljuk a 6. részt megalkotni, és ehhez nagyon sok segítséget is próbálunk kérni, mivel ez egy teljesen önellátó film. Mindent megpróbálunk vagy adományokból, vagy pedig önerőből, vagy pedig újrahasznosított anyagokból megalkotni, így a díszleteket, a helyszíneket is megpróbáljuk úgy bejárni, megkapni, hogy az adományként is, hogy ne kerüljön nekünk költség, milliárdokba, igen. Igen, mert a nagy filmek azok borzasztó nagy pénzekből jönnek létre. Ez a mi filmünk, ez megpróbáljuk a minimumból kihozni.
4 óra 5 perctől zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Bartók Beáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Világosságom az Isten, nincs kitől félnem. Életemet az Úristen védi. Kitől kellene rettegnem? Olvasom a 26. Zsoltárban. A legjobb emberek is bizonyulhatnak megbízhatatlanoknak. Nagyoknak mutatkoznak, kicsiknek bizonyulnak. Ma szilárdan állnak, másnap meg elbuknak. Ilyen az emberi erény. Arra int, hogy senkit ne tekintsünk a földön mesternek. Csak tökéletes Urunkra hagyatkozhatunk, és alázkodjunk meg önmagunkban. Istenem, én hiszem, hogy kegyelmed elég arra bennem, hogy elérjem a lényegest. Azt, hogy az ember nyugodtan ráhagyatkozhassék élete fölfoghatatlan folyamatára, mert te, a nagy és örök fölfoghatatlan vagy annak intézője. Tudom, tőled tudom, hogy az ember szíve az az ismeretlen vidék, amely fölfedezhetetlen és mégis fölfedezhető benne a jövendő. Ezért szívednek megértése a hitben, a bizalomban és a hűséges szeretetben hosszú, de mindig új kaland. Véget csak akkor ér, ha megérkezünk saját szívünkhöz és fölfedezzük, hogy végül mégis betöltöd ezt a félelmetes űrt.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak.